Kérünk Istenünk, hogy dicsőítsd meg nevedet, szeretnénk az Úr Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet hallani, és a hívő életnek a megélésének a lehetőségéről szólni. Kérünk Istenünk, hogy segítsél meg, hogy rá tudjunk figyelni. Köszönjük jó Istenünk, hogy jó vagy, megáldod az életünket, hadd tapasztaljuk ezen a délutánon is áldásodat, szeretetedet. Kérünk, hogy tisztítsál meg, és töltsél be bennünket, és adj áldást minden szolgálatra. Amen.
Meglátható Isten országát.
Hirdessük meg, testvéreim, a Galácia Belekhez írott levél 5. részét, és a 13-tól 18-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom azt, hogy valóban ezen a szép ünnepen érezzük azt meg, hogy mindannyiunknak ad az Úr új életet. Hogy a Szentlélek tüze frissítse fel bennünk azt a vágyat, hogy tisztán és fedhetetlenül járjunk a jelen való világban. Frissítse fel bennünk azt a vágyat a Szentlélek tüze, hogy akarunk tenni, akarunk élni Krisztusét, krisztusi életet. Olyan életet, amit ha lát a világ, akkor dicsőíti a mi mennyei atyánkat. Hiszen erre hivattunk el. Ezért vagyunk keresztények. Ezért élünk. Ezért jöttünk ide ma este, hogy ez a tűz felfrissüljön, megerősödjön bennünk. Hogy a mi mennyei atyánk megdicsőlhessen a mi életünk, beszédünk és cselekedetünk által. Pünköstkor egy nagy változás történt az emberiség életében. A vallásos emberek is pünkösdik, azok is, akik félték a Jóistent, és kapcsolatban voltak a Jóistennel, úgy éltek, hogy ők egyéni személyek voltak, a profétáktól megkezdve királyokig és papokig, és Istennek a törvényét, Isten igéjét eszközként használták arra, hogy a népet tanítsák, hogy a népet oktassák, hogy a nép megmaradjon Isten félelemben. Pünköskor megváltozott a helyzet. A Szentlélek kiáradt az emberiségre, és egyéniség, személy lett. És az emberek, a tanítványok, az apostolok, a keresztények sokasága csak eszköz lett a Szentlélek kezébe. És a Szentlélek használta a tanítványokat, használta azokat, akik hittek benne, arra, hogy terjedjen az evangélium, az örömüzenet mindenfelé a világon. Sajnos az idők folyamán sokszor változik a helyzet. És sokszor az ember a kezébe veszi az irányítást. És nem eszköz már a Szentlélek kezébe, hanem a Szent Lelket akarja eszközként használni a maga elképzelése szerint. És ilyenkor látszik, hogy nagyon nagy a küszködés, nagyon nagy az erőlködés az evangélium hirdetésében, vagy a hívő élet megélésében, a lélek szerint való járásban a keresztényeknek nagyon nagy a küszködés. Azért, mert a Szent Lelket csak eszközként akarják használni. Testvérek, szükséges az, hogy mi legyünk eszközök az ő kezébe, és ahhoz az szükséges, hogy megtagadjuk önmagunkat, lemondjunk minden olyan dologról, ami én irányomba tereli az emberek figyelmét. Szükséges az, hogy Isten lelke látszódjon munkálkodni a keresztény hívők életében. Pünköstkor ez egy olyan összetett ünnepet ünnepelünk, hogy örömünnep és győzelmi ünnep, de leginkább úgy láttuk, és úgy látjuk az ígéből, hogy a megkeseredés ünnepe. Mert azok, akik hallották Péter pünkösdi ige hirdetését, a szívükbe megkeseredtek. Szíven találta őket az ige. Hallottuk délelőtt. Ó, hogyha ez a pünkösd is olyan lenne, hogy szíven találna bennünket Isten igéje. És ne csak elmélet lenne az, amit tudunk, amit hallunk, amit olvasunk, és gyermekkorunk óta már ismerjük kívülről a dolgokat, hanem élet és valóság lenne az életünkben. Testvérek, az idők folyamán a kereszténység nagyon, de nagyon eltért attól az indító ponttól, ahogy kezdődött pünkösnapján az első gyülekezetnek. A lélek szerint való járásban. Ugye olvassuk itt a további versekben, amit nem olvastunk fel, a test cselekedetéről és a lélek cselekedetéről, a lélek gyümölcséről. És mindjárt az elején, hogy a test cselekedete házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, lopás, és itt legtöbben a keresztények közül itt meg is állnak. És mikor próbálunk valakinek bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusról, az evangéliumról, a megtérésről, akkor azt mondják, köszönöm szépen. Én keresztény ember vagyok, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, még adakozok is a szegények felé, nekem nincsen bűnöm. És nagyon sokszor még a gyakorló hívő emberek is beleesünk ilyen hibába, ilyen tévedésbe. Hogy az ilyen nagy dolgokat, nagy bűnöket azt mondjuk, hát mi nem éltük meg, és mi nagyon jól vagyunk, mi Szentlélekkel teljes életet élünk. Viszont folytatódik az ige, és aztán van a test cselekedeteiből még egy pár dolgot megemlítek, amit ír itt az ige. Ellenségeskedés, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, és ezekhez hasonló. Egy sorba vannak sorolva a gyilkossággal, a paráznasággal, a lopással ezek a bűnök. Az ellenségeskedés, a harag és a többiek. És mikor ezt olvastam, most pedig nagyon sokszor olvastam és hallottuk ezt az ígét, úgy szíven talált engem ez az íge. És úgy lepergett előttem, hogy is állok én ezekkel a dolgokkal. ezekkel a dolgokkal, amit úgy gondolunk, hogy hát ez nem olyan nagy bűn ez, hogy hát minden ember beleesik. Egy kis harag, ugye? Egy kis önzés, egy kis irigység. Hát naponta találkozunk vele, mindenütt, ahol járunk. De ma délután Isten lelke azt akarja megértetni velünk, hogy lélek szerint járjunk. És a lélek szerinti járásban ezek is ott kell legyenek az ítélet alatt. Az én életemben, a hívő emberek életében ítélet alá kell kerüljenek ezek az apró bűnök is. És úgy, ahogy gondolkoztam rajta, úgy eszembe jutott, hogy hányszor és hányszor előfordult, hogy haragra gerjedtem. És rögtön eszembe jutott, ugye a 90-es évek elején, 90-ben, mikor mentünk át a határon, és hatalmas sorok álltak a vámnál, álltunk 4, 5, 6, 10, 12 órát is sorba, és mellettünk mentek el az egyesek, és húztak be a vámhoz, és mi csak álltunk egy helybe, órákat. És felháborodtak az emberek. És felháborodtam én is sokszor, és azokkal az emberekkel, a háborgó emberekkel együtt azt mondtam, hogy hogy lehet ilyen? Hogy vannak ilyen emberek? És nagyon sokszor. És most Isten lelke vizsgálja meg az életünket mindenkinek a maga helyén, hogy egy kis háborúság, egy kis harag, egy kis irigység mikor jött be az életünkbe. Álltál-e már sorba? Valamikor, valamiért, akár itt a gyógyszertár előtt is, és valaki elébe bújt, 2-3, nem-e háborodott fel a szíved? Feleltél az iskolába 10-esre, és 8-ast kaptál, és aki 8-asra felelt, az 10-est kapott. Nem-e háborodott fel a szíved? Sok ilyen dolog, testvérek. Akkor, mikor meg... csonkítanak bennünket a személyiségünkbe, amikor meggyaláznak bennünket, akkor, mikor csúfolnak bennünket, akkor, mikor kihasználnak bennünket, akkor, mikor kiszámoljuk, hogy ennyi fizetést kell kapjak azután, a munka után, amit végeztem, és nem kapom meg csak a 80%-át. És a másik, amely kevesebbet dolgozott, többet kap. Nem-e háborodik fel a szíved? Nem-e történik ellenséges gondolatok a szívedbe? A szívembe. Pünkösd ünnepe arról is szól, hogy a Szentlélek ítél. A Szentlélek megítéli a bűnt, nem csak a nagyokat, hanem a kicsinyeket is. Mindenféle kicsi bűnt az életünkben. És ez azért van, hogy tisztítson bennünket. Ez azért van, hogy megtudjuk és meglássuk és beismerjük, hogy a magunk erejétől nem tudunk szent életet élni. Gyengék vagyunk ahhoz, hogy mi betöltsük magunkat Szentlélekkel. Nem tudjuk. Csak az segít, hogyha letesszük életünket újból a kereszt alá, és azt mondjuk, Uram, tehetetlen vagyok. Mert háborog sokszor a lelkem, mikor igazságtalanságot látok, sokszor elfogy a türelmem, sokszor félek, sokszor rettegek, és nem tudom megélni a hívő életet te nélküled. És hogyha ez a megszomorodás van a szívünkbe, ha szíven talál bennünket Isten igéje, akkor jön a Szentlélek és betölt bennünket úgy, mint első pünkösd napján azt a 3000-et, akik hívőké lettek, és bátor, hitvalló és bizonyságtevő emberek voltak. Nem csak az élet, nem csak a beszédükkel, hanem az életükkel is. Testvérek, tartsunk önvizsgálatot. Ha az apró bűnökbe becsapott bennünket a sátán, ismerjük el, alázkodjunk meg az Úr előtt, és jöjjünk ő hozzá, és kérjük, hogy tisztítson meg bennünket, hogy betölthessen az ő lelkével. Mert addig, amíg egy akármilyen kicsi kis bűn is van, ami a testiességre vonatkozik, ő nem tölt be. Nem mintha nem tudna. Be tudna. De nem akar. Azért, mert ő tiszta edénybe akar lenni. És hogyha van itt valaki olyan, akinek győzelmes az élete, és nem került soha ilyen helyzetbe, és mindig meg tudott állni, az is alázkodjon meg, és adjon hálát az Úrnak, hogy ő ilyen Szentlélek teljes életet tud élni. Kívánom azt, hogy Isten lelke vizsgáljon meg bennünket ma délután, és tisztítson meg, és formálja az életünket úgy, hogy valóban pünkösdi hívők legyünk, hogy látszódjon rajtunk a pünkös szelleme, a Szentlélek jelenlét.
Jézusnak Isten mennyekből, szent üzenet élem szívből, új életet te adhatsz nekem, most és szüntelen. Eljön a mindenem, üdvett a minden őzök, boldog perceket, felegyek a lepőtől. Általott Jézusra emlékszem, és hordom szívemben szüntelen, áldások töltsében életem, most és szüntelen. Új élet is annak áldása, nap mint nap neked munkája, zengi nagy Jézus szeretete, most és
szolgálatát hallgatjuk meg, aztán a pengetős zenekart kérjük szolgálni.
Az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc az enyém. Ha sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt, ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább, meg alább, feljebb akar, s lejjebb jut a láb. Tudom, az az út, az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártomban titkos kötelék kötögz meg, érzem a nyomását, viselem az átkát. Nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát. Teher és bilincs az enyém. De ha a bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehullnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás, ének, az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt, sebző gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi. Megállni sem enged, elnyetten pihenni, bizony, az az út, az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelket mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok, az áldott munka, s a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas, az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, az út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé, az erős, győztes lélek. Amen.
Krisztián szolgálatát hallgatjuk meg, aztán a zenekar fog szolgálni újból, és a zenekar szolgálata után majd kérjük Nagy György testvét, hogy...
Somogyi Imre, jöjj szent lélek! Jöjj szent lélek mennyekből, hószín galamb Istentől, Áldott égi szeretet, tölts be áldva szívemet. Ó, szent lélek, jöjj! Drága fény, téged bírni vágylak én. Jöjj, foglalj el teljesen egy csodás szép ünnepe. Szép tavasznak reggelén tündököljön hit remény, hogy te szeretsz, ápolsz engemet, s menj be viszed lelkemet.
Családunkkal itt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk ezen a kiváltságos ünnepen, amikor újból megemlékezhetünk arról nagy munkáról, amit Jézus Krisztus tett érettünk. És milyen jó, hogy ez az ünnep az, amely számunkra értelmet adott az egész hívő életünknek. Emlékszek, hogy sokáig olyan értelmetlennek tűnt nekem ez az ünnep, és úgy gondolom napjainkban is olyan nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy mi is a jelentősége a Szentlélek kitöltetésének. És milyen jó, hogy mi most már értjük ezt. Valamennyien befogadtuk az Úr Jézus Krisztust a mi szívünkben, valóban örömünnep lehet ez a mi számunkra. Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy hogyan is munkálkodik a Szentlélek a mi személyes életünkben. Amikor régebben egész kicsi voltam, olvastam ezeket a történeteket, hallottam az igéhirdetéseket ezekből, mindig felkül bennem többször így a vágy, hogy ó, bárcsak valamikor én is olyan szentlélekkel tűzzel telve ember lennék, hogy 3000 ember megtérne, amikor én prédikálok. Igen, csak mikor hazamentem az ilyen lelkesedés után, akkor mindjárt jöttek a hétköznapok, és azt láttam, ó, hát nem is vagyok én olyan, még nem is vagyok hívő ember. És amikor megismertem az Urat, akkor is sokszor vágytam arra, hogy Uram, szeretnék hasznos szolgád lenni, valakit az Úrhoz vezetni. Szeretnék ilyen szolgád lenni. És sokáig így könyörögtem az Úrhoz, és azt látta az Úr, hogy még az én szívem nem kész arra, hogy teljes szolgáljam őt. És amikor így vágyott az én szívemben, hogy szolgáljak neki, akkor valóban a Szentlélek ezt a munkáját formálta ki bennem, ahogy a délelőtt is hallottuk, hogy ő a mi pártfogónk, aki leleplezi a bűnt. És azt tapasztaltam meg, hogy amikor Isten szent lelke leleplezte bennem a sok képmutatást, a sok engedetlenséget, amelyet tanúsítottam iránt, az ő igéje iránt, meg emberek iránt, szüleim iránt, testvérek iránt, akkor tudott a Szentlélek munkálkodni bennem. És úgy gondolom, hogy ez volt az első munkája Szentléleknek az életemben, amikor felismertem azt, hogy nem az a valódi hívő élet, hogy én eljárok imaházba, nem az a valódi élet, hogy én mindig ott kell legyek, vagy mindig ott vagyok szüleimmel együtt, hanem az a hívő élet, amikor odafigyelek Isten hangjára, amikor megértem azt, amit szól hozzám, amikor engedem, hogy leleplezze bennem a bűnt, leleplezze az, ami nem az ő szerinte való az én életemben. És amikor így odaálltam az Úr előtt, könyörögtem és imádkoztam, Uram, bocsáss meg az én képmutatásomat, bocsáss meg, hogy nem tudok teljesen odaadni az én életemet neked, akkor az Úr csodálatos munkát végzett rajtam keresztül. Észrevettem azt, hogy amikor bizonyságot teszek az iskolában, akkor megfogják az embereket az én bizonyságtételem. És csodálkoztam rajta, hogy hogy lehet ez. Hát ennek az osztálytársamnak máskor is bizonyságot tettem, most pedig megérti az igét, és azt mondja, hogy mikor jöhetek az imaházba. Nagy öröm volt látni számomra, hogy bizonyságot teszek, és elhívom az imaházba, és eljön az imaházba. Még némelyek meg is tértek, elindultak az Úrnak az útján. Drága testvéreim, azt tapasztalom saját életemben is. Amikor van egy kis engedetlenség Isten iránt, akkor az Úr nem tud használni tovább az ő munkájában. De amikor leleplez ezt a bűnt az én életemben, akkor ő kész hasznos eszközévé tenni. Kívánom azt, hogy álljunk ezen az ünnepen és az Úr elé, hogy leleplezze bennünk azt, ami nem az ő akarata szerint való, és készek legyünk alkalmas munkát végezni az ő szolgálatában, és az Úr áldást tud adni így a mi szolgálatunkra. Amen.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg ismét, aztán Nagy Irénke testvérnőt kérjük szolgálni.
Lélek. ott ültek gyáván és félszegen, és lelkükben oly erőtelen, gyönge füstként szállt föl imájuk, és az ajtó is zárva volt rájájuk. A felházban halk hangon zengett az ének, és az igének volt foganata otton, noha ott ültek elhagyottan. De nem örökre, mert hite vágyuk, hogy meghallgattatást talál imájuk. És zúgó, zengő szélvész támad, nagyobb, mint orkán, mely dönt házad, nagyobb és dicsőbb, mert a szélben tűznyelvként jött a hatalmas Isten. E tűz nem perzselt, nem vetett lángot, mégis felgyújtta a nagyvilágot, felgyújtta a félénk hívő szíveket, betöltötte hittel a hitetleneket. Útat nyitott, az Úrnak útát, megnyitá részünkre a menny kapuját. Azóta, de sok század elmúlt. Azóta, de sok lélek kihunyt. Voltak, kikre rászállt a tüzes lélek, újultak tőle hervadó remények. Kik gyávák voltak, hősök lettek, mint Péter, Jakab, a többiek tettek, kiálltak bátran a világ felé, szavuk harsogott az ég felé. És a sok pogány század közül hányan lettek Isten kezében eszközül? Vajon most vannak-e hit hősök, mint voltak a halálban menő ősök? Vagy csak gyáva hősök vannak, kik csak e múlóért élnek és halnak? Vajon kik hisznek? Vajon kik várnak? Vajon a Szentlélek kikre száll ma? Kiknek ad a lélek tüzes nyelvet? Kik lesznek tanúi Istennek? Ó, lélek, jöv el és szállj le ránk, ne engedd porba hullni az imánk. Ó, jöjj, Szent Szellem, tüzesíts nyelvünk, add, hogy Isten tanúi legyünk. Add, hogy terjedjen szent országod, szűjjed újjá ismét a világot. Amen.
Majd a nappal véget ér, a sötét árnyak éjekér, előtted minden újja lesz, meglátod ez csak a kezdet.
Mindenkit sok szeretettel köszöntünk ezen a délutánon, ezen az ünnepen. Kívánjuk azt, hogy Isten lelke tisztítson és töltsön be bennünket. Vendégeinket is köszöntjük, akik más gyülekezetekből jöttek, vagy a környékről. Isten áldjon meg minnyájunkat, és egy igével hadd buzdítsak mindenkit arra, hogy Isten szerint ünnepeljen. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Hát hadd tapasztaljuk ezt meg mindnyájan, az Úr lelkének megelevenítő, felfrissítő erejét. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük. A Galácia beliekhez írt levelet tanulmányozzuk mostanában, és ezen a délutánon is így látták a testvérek, hogy ezek a témák legyenek előttünk. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt olvassuk. Formálta az Úr Isten az embert a föld porából. Mindene megvolt. Mégis egy valami hiányzott, amit Isten adott is az embernek. És lehellett vala az ő órába életnek leheletét. És így lett az ember élő léleké. Minden megvolt az emberben, amikor Isten megteremtette, de mégis a legfontosabb hiányzott. És ezért, testvérem, amikor a Szentlélekről beszélünk, a Szentlélek Istenről beszélünk, akkor úgy látjuk, hogy a lelki életünk megélésében a Szentlélek a legfontosabb. Ő ad nekünk életet. Isten így ad nekünk életet. Úgy gondoljuk ezt, testvéreim, mint abba a gyárba, ahol hegedűket, vagy mandolinokat, vagy ilyen pengetős hangszereket készítenek. Van valaki, aki eltervezi, és lerajzolja, és van a tervező, aki megcsinálja papíron az egészet. Aztán vannak mesteremberek, akik különböző részeket elkészítenek, de azok még külön vannak. Készen vannak, de még külön van. El van végezve, de még nincs összerakva. És akkor ezt az egészet elviszik a mesterhez, aki talán a legbölcsebb, legtapasztaltabb szakember, és az fogja azokat a részeket a terv alapján, és összerakja azokat. És egy idő múlva kész a mandolin, vagy a hegedű, vagy a gitár. És megvehetik, és hallottátok, milyen gyönyörű hangokat ad ki. Így van a hívő embernél is, a hívő emberben is. Az Atya Isten eltervezett mindent. Örök időktől fogva, mindent nagyon pontosan. Az Isten terve az jó, az tökéletes, abban nincs semmi hiba. Az Úr Jézus Krisztus, a Fiú Isten elvégzett mindent. Így mondta a kereszten, elvégeztetett. De hogy lesz az érvényes az én életem? Azt, amit az Atya Isten a teremtés előtt eltervezett, azt, amit a Fiú Isten 2000 évvel ezelőtt befejezett a Golgotán, az hogy lesz az enyém most a 21. században? Hogy abban a faluban lakok, vagy abban a házban lakok, és megvan a gondolatom, megvan a családom, hogy lesz az enyém mindez az egész? Azért, mert a Mester, a Szentlélek Isten fogja ezeket az igazságokat, és összerakja ezeket az én életembe. És dalolhatok, dicsőíthetem már az Urat, mert ott lakik bennem a Szentlélek. Ennélkül nincs élet, és ezért a ma délutáni ige, ahogy látjátok, és a gondolat, élet a lélek szerint. Nem is lehet másképp. A Szentlélek a lényeg. Minden. Mint ahogy mondjuk az autóba az üzemanyag. Lehet minden. Szép autó, új, de nincs üzemanyag, nem megy. Nem megy. Mint itt a gyönyörű orgona, ha nincs bedugva a prízába, és nincs az áramhoz kötve. Nagyon szép. Oda ülhetnek nagy művészek. És? Nem alacik semmi. Így van az, amikor az embernek megvan a külsőség, megvan a forma. De hiányzik az élet, az erő. Na ezt az életet és ezt az erőt hozza a Szentlélek. És ezen az ünnepen ez az erő akar munkálkodni az életemben és az életünkben. Olvastam egy nagyon régimódi favágóról, aki egyszer rávette magát, hogy menjen be egy ilyen üzletbe, ahol különféle gépeket árultak. És bement és megnézte, és akkor egyszer azt mondja az elárusító, hogy uram, van itt egy nagyon jó láncfűrész. Maga szakember ebben a dologban, magának kell ez. Evel a láncfűrészsel legalább 12 köbméter fát tud vágni egy nap. Hű, azt mondja, az kellene nekem. Na, megvett. Elment, és 2-3 nap múlva visszajött, és azt mondja, uram, valami baj van ezzel a fűrésszel, mert nem működik. Azt mondja, én régi fűrészemmel is legalább 4 köbmétert vágtam. Ezzel azt mondja, csak vagy 2-t vagy 3-at, nagy nehezen azt mondja, tudtam vágni. Hát mi lehet vele? Nem tudja, azt mondja az elárusító, mindjárt megnézem. Kimentek az udvarra, és ahogy az elárusító megfogta, és ugye beindította egy nagy brümmögés, azt mondja a favágó, te mi ez a nagy zaj? Hát azt mondja, maga nem kapcsolta be a fűrészt, amikor dolgozott. Hát nem gondoltam, hogy ezt így kell csinálni. Kínlódott vágni úgy kézzel, ahogy ő tudta addig. Na így van nagyon sok hívő ember, hogy megvan minden. Csak be kell kapcsolni. Csak valami kell történjen. És ez az ige, amit itt olvastunk, testvéreim, nagyon sok feltételezést foglal magába. Csak egyet olvasok, a 18. verset. Ha azonban a lélektől vezéreltettek. Miért van ott ez a szó, hogy ha? Ez a két betű. Azért, testvéreim, mert tőlünk függ, hogy bekapcsoljuk, hogy használjuk az Isten erejét, vagy pedig illódunk a mi saját erőnkkel. Mert vannak emberek, akik az életüket, a vallásos életüket is a saját erejükből akarják élni. És ez így nem érdemes, és ezt így nem lehet csinálni. És ezért mondja itt Isten igéje nekünk, hogy élet, erő, előrehaladás csak a Szentlélek által lehetséges. És erre hívlak, testvéreim, ezen a délutánon, hogy éljünk a Szentlélek erejében. Éljünk az Úr akaratában, mert így érdemes. Hogy ez hogyan is működik, és hogy is van ez? Hát ennek az igazságnak két oldalát szeretném, ha megvizsgálnánk. Mert ez az ige, amit olvastunk, erről a két oldalról beszél. Az egyik az, hogy feszítsd meg, ó emberedet, a másik pedig figyelj a lélekre, a szent lélekre. És csodálom az Istennek a bölcs tervét, hogy éppen azt szólja nekünk embereknek, amire szükségünk van. Akkor, testvéreim, amikor mi magunkra nézünk, akkor ott a jó dolgokat szoktuk meglátni. Mikor másokra nézünk, akkor a hibákat szoktuk észrevenni. És az Isten lelke azt mondja, hogy úgy fog működni a motor, úgy fog egészséges lelki élet lenni, hogyha amikor magadba nézel, akkor lásd meg a hiányosságaidat. És azokat feszítsd meg. Tartóztasd meg magadat. Ne élj úgy, ahogy te gondolod. Csináld úgy, ahogy az Úr Jézus mondta, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Nézd meg magadban azokat a dolgokat, ítéld el, tartsd azokat rossznak, bánd meg, mert akkor fog a lélek munkálkodni benne. És ugyanakkor pedig figyelj az Úr lelkére. Mert az Úr lelke másokra ráirányítja a figyelmedet, és azok az emberek már nem is lesznek olyan rosszak. Hanem azt látod, hogy szereti őket az Isten. Más szemléleted lesz. Add az Úr igazi látást. És meglátod, hogy azokat az embereket segíteni kell. És te megteheted. Egy bátorító szóval, azzal, amivel te tudod. Nézzük egy rövid ideig, testvéreim, ezeket az igazságokat. Tehát feszítsd meg, ó emberedet. Úgy olvastuk az igében, hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Itt az ó emberről van szó. Azok a törő vágyak, amiről Major testvér szólt az elején, itt az 5. részben írja Isten igéje, hogy melyek a testnek a cselekedetei. És szólja az Isten igéje azt is, hogy a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. És jó, testvérem, a pünkös napján is szólni erről. Alapvető dolog, hogy feszítsem meg az ó emberemet, a felfeltörő bűnös vágyakat. Konkrétan arról beszéli Pál apostol, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mi nagyon szeretnénk, testvéreim, hogy a gyülekezeteink szaporodjanak, és többen legyünk. Itt Pál apostol figyelmeztet, hogy akkor, amikor megfeszítem az ó emberemet, akkor van lehetőség arra, hogy a gyülekezet szaporodik és sokasodik. Hogyha én, mint hívő ember, úgy jövök a gyülekezetbe, úgy élem az életemet, hogy nem feszítem meg az ó emberi kívánságaimat, akkor megvan az esélye annak, hogy a gyülekezet nem növekedik, hanem felemésztődik. És ez nagy igazság itt az ige által. De a ma délután az a felszólítás, hogy mi minnyájan tegyünk annak érdekében, hogy a gyülekezet szaporodjon. Hogy az Isten lelke legyen bennünk gazdagon. És az úgy történik, hogyha megfeszítjük az ó emberit. És csak egy néhány dolgot az Isten igéjéből, ami ó emberi, ami rossz, amit látunk az Úr igéből. Van a beteges kíváncsiság bennünk emberekben. Kíváncsiak vagyunk, hogy honnan van nekik meg, meg hogy jutottak azokhoz a dolgokhoz is. És beteges kíváncsisággal kezdünk kutatni más embereknek az életében. Mondja Pál apostol, hogy vannak olyan emberek, akik dologkerülők. Megtanulják a házról házra való járogatást. És tudjátok, amikor oda beülnek, akkor ott mindenkiről szó van. Hogy hogy öltözött, meg mit csinált, meg honnan van neki, meg mit vett. Sőt, nem csak dologkerülők, hanem fecsegők is. És más dolgába avatkozók. Olyanokat szólván, amiket nem kellene. Nem kellene szólni. Ezek az emberek betegesen kíváncsiak arra, hogy a másik milyen, milyen van, és mit csinál. És nem azért teszi ezt, hogy megmentse ezeket az embereket, hogy segítsen ezeknek az embereknek, nem? Hanem valahogy úgy csinálja, mint Dávid, amikor lement a patakhoz, és szedte a kövecskéket, és beletette a tarisznyájába. Majd, amikor kell az a bizonyos információ, előveszem, és megütöm a másikat ezzel. Mert ott van a birtokomban. És nem kellene ez így legyen. Az Isten lelke azt akarja, hogy én feszítsem meg magamban ezt. Ha hallok valakiről valamit, ez első imádságban az Úrhoz közeledek. A másik lépés, azzal az emberrel beszélgetek. Hogy is van ez? Vigyázz! Így kellene ezt cselekedni. Meg kell feszíteni ezt a beteges, rosszindulatú kíváncsiságot. Aztán a rossz gondolkodást is. A rossz gondolkodást is. Pál apostol nagyon érdekes dolgokat mond Timóteusnak, és szeretném ezeket felolvasni, ugyancsak a Timóteushoz írott első levélből. Ha valaki másképpen tanít, és itt a gondolkodásról van szó, hogy hogyan értékeljük egymást, vagy bizonyos helyzeteket. Vannak, akik másképpen tanítanak, és az az ember nem követi a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédét. És a kegyesség szerint való tudományt, más dolgokat tanít. És milyen az az ember? Az felfúvalkodott. Aki semmit sem ért, nincs világossága, nem ismeri be. Hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlás, rossz akaratú gyanúsítások, megbomlott elméjű, és az igazságtól megfosztott embereknek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál. Vannak olyan emberek, akik ebben lelik az ő örömüket, hogy másokat gyanúsítgatni, szóharcok, vitatkozások. Azt mondja Isten igéje, hogy ilyen ne legyen. Az Istennek a lelke, az a szent lélek, a szelídségnek a lelke. És nagyon jó, hogyha az ember megalázkodik, és ezeket a dolgokat elítéli saját magában. Másokban is el kell, hogy meg kell, hogy lássuk, és inteni kell ezeket a dolgokat. De most nekünk szól Isten igéje, hogy feszítsük meg ó emberünket. Aztán szólok a keserű gyűlöletről is. Nem csak gyűlölet vagy harag, hanem keserű. Amikor már olyan annyira megfásult az embernek a szíve valaki felé. Már keserűséggel van tele, haraggal és gyűlölettel. És a következőket mondja Pál Titusnak az ilyen emberekkel kapcsolatosan. Hadd idézzem ezt az ígét a Tituszhoz írt levél harmadik részéből, a harmadik vers. Mert régen te mi is gyűlölségesek, egymást gyűlölők voltunk. Régen, azt mondja. Vajon el lehet mondani ezt rólam is? Vajon el lehet ezt mondani rólad is, kedves testvér? Megfeszíteni az óemberit. Annyi okom van, hogy megharagudjak, hogy megsértődjek a testvéremre. Azt mondja, hogy régen. Amikor még nem ismertük az igazságot, amikor még nem találkoztunk az Úr Jézussal, amikor még nem tudtunk a Szentlélek erejéről, akkor olyan könnyen ment ez. Mi is Jónás módjára mondtuk sokszor, soha nem bocsátunk meg. De ahogy befogadtuk az Isten lelkét, a szívünkbe költözött, akkor most azt mondja Isten igéje, hogy ezekkel a rossz dolgokkal ne marjuk és ne faljuk egymást, mert felemészük egymást. És még hozzáteszem ezekhez a hamis dolgokhoz, az óemberi dolgokhoz, a háta mögötti beszédet. Mert amikor meglátom magamban, meg esetleg másokban is ezeket a hibákat, ezeket a bűnöket, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ha te látod, hogy a te atyád fia vétkezett, akkor menj el és ízd meg. Beszélj vele. A lélek egymáshoz közel visz. Ugye úgy olvastuk itt az igében, hogy ha pedig egymást marjátok, ne ez legyen. Egymáshoz közeledjünk. Egymásnak szolgáljunk. Mindjárt erre kitérek többet. De Isten ezt akarja. Ne a háta mögött pletykáljam azt az embert. Ne az utcán, ne a telefonba veszéljem ezt. Ne másokkal tárgyaljam, hanem egyenesen azzal az emberrel. Mert ha nem tudom egyenesbe tárgyalni azzal az emberrel, akkor a lelket megszomorítom. Az igazságnak a lelke nem lakik bennem, és a másik emberben sem. Távolság lesz köztünk. És nem tud lenni az egység, a szeretet, a békesség kötele. Pedig ezt szeretnénk, mert akkor, amikor a gyülekezet fejlődik, amikor a szentek közössége szaporodik, akkor ott ez a fajta hozzáállás van. Tehát ne legyen a háta mögötti beszéd, a csendben susogás, susárlás, ahogy mondja a Károli fordítás, a pletykálkodása. Ne ez legyen. Mert ez megöli a lelket, ez olyan ítélkezővé, ez olyan büszkévé teszi az embert. És nem így kell legyen ez. De vannak ezek az indulatok, és még van sok. Ezt be kell látni, testvéreim, hogy minnyájunkban ott lappang valamilyen formában ez az egész. És Isten azt mondja nekünk ezen a délutánon, hogy feszítsen meg, ó emberemet. Azt mondja, hogy a test a lélek ellen törekedik. A lélek, a Szentlélek a testi dolgok ellen. Ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. De itt van ez a rossz. És döntsük el, hogy én nem akarom ezt a rosszat cselekedni. Én nem így akarok élni. Én az Úrral becsületesen akarok járni. Én emelt fővel akarok Isten előtt megállni. Akkor, amikor imádkozok, beismerem a hibáimat. Nem mutogatok másokra, hanem magamban nézek. És vizsgálom magamat. És meg akarom feszíteni. Önmegtartóztató életet akarok élni ezen a területen, ezeken a területeken. Hogy vagy te ezzel a dologgal? De az igazságnak van a másik oldala is. Nem csak arról szól Isten igé, hogy feszítsük meg az óemberünket, hanem azt is mondja, hogy figyelj a lélekre. Mert azt olvastuk itt, hogy ha azonban a lélektől vezéreltettek, vagy úgy mondja, hogy mondom pedig lélek szerint járjatok. Ez azt jelenti, testvérem, hogy lépésről lépésre. Mindig egy kicsit. Isten nem akarja, hogy szaladjunk, hogy rohanjunk, eszeveszettül, túlbuzgóan. Kell buzgolkodjunk, persze. De lépésről lépésre. Mindig egy lépést. És Isten mindig megmutatja azt az egy lépést, amit kell tenni. Isten nem azt akarja, hogy ugráljunk nem tudom hova. Nem. Az Istennek a terve az, hogy csendben, nyugodalmas életet éljünk, Isten félelemmel teljes békességgel, és így szolgáljunk az Istennek. Lépésről lépésre. Vannak sokan, akik ugrálni akarnak. Nem úgy akarnak feljutni a karzatra, hogy oda kimennek, és a lépcsőn felmennek, pedig mindenki, aki ott ül a karzaton, mindenki úgy ment fel a lépcsőn. Lépésről lépésre. Hanem vannak olyanok, akik ugrálni szeretnének innen lentről oda fel. És vannak ilyen keresztények, akik úgy gondolják, hogy a hívő élet ez ilyen, hogy egyszer valami, egy összejövetel van, és akkor valami történik, valami szenzáció, valami élmény. Pedig Isten azt mondja, lépésről lépésre, járjatok a lélek szerint. És milyen útat mutat nekünk a lélek? Hadd soroljak megint egy néhányat. Az első útmutató a szeretet. Azt mondja, szeretetben járjatok. Mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeress. Vajon ez látszik az életemben? Vajon törekszek arra, hogy a szeretetemet kifejezzem? A lélek erre vezet. Igen, vannak csodák, nyelveknek a nemei, meg szenzációs dolgok, de a lélek azt kérdezi. Szeretsz? Ez a gyakorlati dolog. Hogy vagy a családban, a szomszédoddal? Hogy vagy a munkatársaddal? Hogy van azzal, aki keményen beszélt neked? Olvastam egyszer az egyik lelkipásztorról, aki hite miatt a börtönbe lett zárva Oroszországba, egy kommunista kemény börtönbe, és ott egy fiatal fiúval, fiatal emberrel volt egybe zárva, egy cellába, és éjjel-nappal együtt voltak, és a lelkipásztor bizonyság tevése nyomán ez a fiatal ember megtért. Nagy kommunista, ateista volt, de megtért az Úr Jézushoz. Tökéletesen megváltozott az élete. Egyszerre szabadultak a börtönből, és a lelkipásztorral ment haza ez a fiatal ember, és örömmel újságolta a szüleinek, hogy ő megtért az Istenhez. Hogy az ő élete megváltozott, és sugárzott az arc az örömtől. És ennek a fiatal embernek az édesanyja úgy megharagudott rá, annyira megharagudott rá, hogy ami csak keze ügyében volt, dobálta a pásztort. Hogy miért csináltál ilyet a fiammal? És azt se tudta, hogy hol bújjon az ajtó mögé, a szekrények mögé, hogy a tányérok, meg amiket dobált, hogy ne érjék a fejét, meg ne tegyenek kárt ebben az emberben. És már a szomszédok is hallották ezt a nagy civakodást, mi lehet ott, és meghallották, hogy miről van szó, hogy miért haragszik ez az ember erre a pásztorra. Ez nem mondott semmit. Ez nem mondott semmit. Aztán, ahogy már távolodott, és az emberek kérdezték, hogy miért nem mondtál valamit? Miért nem mondtál valamit? Mit gondolsz, hogy milyen az ilyen édesanyja? A lelkipásztor sírva csak annyit mondott. Én csodálom az édesanyja szeretetét. Egyfajta szeretet volt be. Úgy gondolta, hogy a fia eltévedt. Most ez volt az első reakciója. Én csodálom az édesanyának a szeretetét. Nem telt sok bele, sok idő, ameddig ez az édesanyja is megismerte az Isten szeretetét. És az ő élete is megváltozott. Mert valaki szeretett. Tudjátok, testvéreim, ebben a világban sok szükségük van az embereknek. Fizikai szükségek, sajnos sokan csak a fizikai szükséget látják meg. De igazából az emberekben ott van a szeretet igény, a vágy. Hogy ki az, aki engem szeret? Szeret engem valaki? Meghallgat engem valaki? Elmondhatom az én problémámat valakinek? És olyan jó lenne, testvéreim, hogy mi hívő emberek olyan jó hallgatók tudnánk lenni, hogy az emberek hadd tudják elmondani az ő bajukat és az ő panaszukat. Lehet, hogy nem kell mondani semmit. Hogy mondta egyszer az egyik testvér, azt mondta nekem valaki, hogy menjünk, találkozzunk, beszélgessünk egy kicsit. És azt mondja, leültünk egy asztalhoz, egy kávét megittünk, és az az ember állandóan mondta magait. És én azt mondja, arra gondoltam, hogy miért mondta ez az ember, hogy jöjjünk egy kicsit beszélgetni. Ezt elmondta volna otthon is. És azt mondja, miután már jól belemelegedett az az ember a beszélgetésbe, felhörpintette a kávét, és azt mondta, köszönöm a beszélgetést, azt mondja, nagyon sokat segített nekem. És ott hagyta. És aztán majd találkoztak, és azt mondta, kérdezte tőle, de miben tudtam én neked segíteni? Azt mondja, tudod, amíg ott elmondtam az én bánatomat és panaszomat, tulajdonképpen saját magam jöttem rá, hogy mi a megoldás. Volt, aki meghallgassa. Szeretet. Tanuljuk meg, testvéreim, a szeretet nyelvezetét. A lélek ide akar vezetni. Aztán nem csak a szeretet, hanem a szolgálat is ott van. Azt mondja Isten igéje nekünk, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert a szeretet az nem csak egy szó. A szeretet az nem csak egy érzés. A szeretet az gyakorlat. Ne csak szóval szeressünk. Szánkkal, mondogatva, hanem gyakorlatban. És a szolgálatnak nagyon sok területe van. Nagyon sok területe van. Azt mondta egyszer az egyik hívő ember, hogy hordta nekem valaki a tejet. És láttam, hogy az egy nagyon rendes fiatal ember, és már akartam tőle kérdezni, de mindig olyan nagyon sietett, mert sok kontósa volt és hordta. És egyszer azt mondja, amikor a kapuba mentem, letette oda és vettem be, láttam, hogy egy füzetet ott hagyott, biztos lejtette ez a teljes. És azt mondja, elővettem a kis füzetet, és láttam, azt mondja, hogy az volt jegyzetelve,
amit vasárnap az ige hirdetésben volt mondva. De nem csak ennyi, hanem a másik oldalon a kis füzetnek a lapján rá volt írva. Fel kell hívjam telefonon Gabi bácsit. El kell menjek, a neve ott volt annak, aki a kórházban van. Meg kell látogassam. Jó szót kell szóljak annak az embernek, olyan konkrét dolgok. A másik nap, amikor jött, mondta neki, itt felejtetted, testvérem, a füzetetet. És akkor azt mondja, igen, ez az én ima füzetem. Ez az én ima füzetem. És igyekszek ez szerint járni. Mert az Úr Jézus erre tanít. Milyen gyakorlati dolgokat csinálunk mi testvéreim? Mert azt, hogy halljuk az Isten igéjét, és itt vagyunk, és az igazságokat számba vesszük, és forgatjuk, és egyik így, másik úgy, gyönyörű ez az összevetel. De a Jóisten azt akarja, testvéreim, hogy ha innen kilépünk, akkor szolgáljunk valakik felé. Annyian vannak, akik el vannak csüggedve. Betegség miatt, vagy problémák miatt. Menj és mondj egy jó szót. Mutass az Úr Jézusra. Hívd fel telefonon. Hívd meg az imaházba. Vigyél egy könyvet neki. Egy CD-t. Gyönyörű énekekkel. Gyakorlati dolgok. Szolgálni. A lélek útja ezt, testvéreim. Nem az elmélet. Igen, a lélek megtanít minden igazságra. Eszünkbe juttatja a dolgokat, biztos. Meg keretünk van a Szenttől és az igaztól, és valóban szolgálhatunk. Meg vagyunk választva, ki vagyunk választva a szolgálatra. Csak ezért tőlünk függ, hogy bekapcsoljuk-e a motort. Hogy nem-e úgy vagyunk, mint az a favágó, aki kínlódik. Pedig boldogulhatna könnyebben is. Szeretet és szolgálat. A léleknek az útja. De a lélek útja a szentség felé is visz bennünket. Nem véletlenül Szent Lélek a neve. És valaki úgy mondta, hogy nem kedv lélek, hanem Szent Lélek. Sokan úgy gondolják, hogy ha most nincs kedvem, most nem megyek. Most nem csinálom ezt vagy azt. De a Szent Lélekről van szó. Az Isten lelke a Szent Lélek, és a szentségre akar bennünket vezetni. Ezért röviden úgy foglalja össze Pál apostol, hogy csak hogy a szabadság űrügy ne legyen a testnek. És amikor a testi óemberi dolgokat cselekszem, akkor beleesek a bűnbe, rengeteg hibába. És a Szent Lélek nem ezt akarja. A Szent Lélek a zsinór mérték, a Szent Lélek a mérce. És nagyon jó lenne ez. Olvastam az egyik testvérről, aki azt mondta, nagyon jól ment az üzleti életem, és nagyon meg volt elégedve ő ezzel, és azt mondja, hogy az előkelő emberek kezdtek megkeresni. Olyan nagy rendezvényekre hívtak meg. Azt mondja, egyik alkalommal ott voltam egy ilyen vacsorán, és amikor befejeződött, azt mondja, annak a banknak az igazgató, ő volt a legnagyobb a rangba ott, azt mondja, figyeltem, hogy nézi az embereket, hogy kik vannak ott. És amikor látta, hogy ki az, aki utána a legnagyobb, akkor ahhoz az emberhez ment, és azzal kezdett el beszélgetni. És azt mondja, hogy olyan jól esett, amikor rájöttem, hogy hozzám jött oda. És velem diskurált, és velem tárgyalt. Na, azt mondja, valaki lettem. És azt mondja, csak arra jöttem rá, hogy nagyon kevés időm van az Úr szolgálatára. Még kevesebb időm a család számára. Azt mondja, éjjel 3 órakor keveredtem haza, ott fáradtam, azt sem tudtam, hogy csináljam, mint csináljam. És azt mondja, hogy beszélgettünk a feleségemmel, és azt mondja, hogy valami olyat csináltunk, amit még soha nem csináltunk, és azt mondtuk, olyan helyekre fogunk elmenni, és olyan emberekkel fogunk találkozni, akiről tudjuk, hogy a temetésünkre virágot fognak hozni. Azt mondja, amikor a temetésünkre gondoltunk, és arra, hogy az az ember vajon el fog jönni, akkor tudjátok, azt mondja, hogy majdnem sehova nem mentünk el. Mert ezek az ilyen találkozások és az ilyen dolgok nem arra voltak valók, hogy igazi barátságok. Ott érdek volt. És azt mondja, mi letettük ezeket. Úgy is tudtunk végezni szolgálatot a vállalatban, vállalkozásban. De azt mondja, hogy több időm lett az Úr számára, a szolgálat számára, a család számára. Az Úr lelke a szentség lelke, testvéreim. És vannak olyan társaságok, és vannak olyan beszédek, és van olyan időtöltés, ami nem illik a szentséghez. És a Szent Lélek mindenütt jelen van. Itt is jelen van, de ha elmegyünk 400 fele, ahányan most itt vagyunk, a Szent Lélek ott van mindenkivel, és szól. És vajon járom-e lépésről lépésre a szentségnek az útját? És még egy utolsó útmutatás, testvéreim, a szentség útján, az a szabadság. Itt benne van ez is. Ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai. Csak ugye ez a szabadság ne legyen ürügy a testnek. És az ötödik részben erről többet szól, hogy a Krisztus szabadít meg. Csak Krisztus. A Galácia beliek és sokan az ószövetségi törvényhez, a betűhöz ragaszkodtak, és nem voltak szabadok. Nem voltak szabadok. Mert elmentek az Úr házába is, és le volt szabályozva, hogyha ilyen állatot viszel, akkor milyen szertartásokat kell végezni. Mi ilyen dolgokban, testvéreim, is szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk. Mert a Jóisten megszabadított, hogy nem a betűhöz ragaszkodunk, hanem a lélekre kell figyeljünk. Szabadság. Ez a szabadság nem szabadság a bűnre, a ürügy, a test dolgainak a kiélésére, bűnös hajlamoknak a cselekvésére. Nem. Nem úgy, hogy hát megnövekedett a kegyelem, akkor megmaradjunk a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Nem, azt mondja Isten őrizettől. De szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk. És testvéreim, ez a szabadság kell jellemezzen bennünket. Amikor fel vagyunk kérve imádkozni, amikor bizonyos szolgálatokra kell, hogy szabadok legyünk. Szabad. Ne kössük magunkat. Ítélettel, előítélettel, ilyen-olyan véleményekkel, haraggal, ezt meg kell fékezni, ezeket meg kell feszíteni, és a szabadságban élni. A lélek, ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Akit az Úr Jézus Krisztus, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Minket nem kötnek, testvéreim, a külső törvények. Szabadon összegyűlhetünk. De vajon a szívünkben szabadok vagyunk? Ha ilyen dolgok történnének, vajon szabadok vagyunk ilyen körülmények között is imádkozni? Bocsánatot hirdetni olyan embereknek, akik rosszat tesznek velünk? Mert most élvezzük az Isten lelkének az áldásait, ígének az áldásait, a különféle szolgálatokat, de úgy belül, úgy a lelkünkben szabadok vagyunk? Ezt akarja Isten. Ez a léleknek az útja, testvéreim. Járjuk ezt az utat. Feszítsük meg az óemberi természetünket, és figyeljünk a lélek útmutatására, a nagyon szép dolgokra akar elvezetni. Segítsen Isten erre. Amen.
See you.
Dicsőséges, az örök Isten, aki semmi fel nem fogható hozzá. Magasztalunk téged azért, hogy ilyen nagy vagy, ilyen hatalmas vagy, és mégis lehajoltál hozzánk bűnös, por emberekhez. Magasztalunk téged, és áld a szívünk azért, hogy ünnepelhetünk együtt a gyülekezet, ünnepelhetjük a te lelked kiáradását. Magasztalhatunk téged azért, hogy nem vetettél el szemeid elől bennünket, hanem kész vagy újból is újból betölteni bennünket, szent lelkeddel, akarsz vezetni bennünket, akarsz hordozni bennünket, akarsz oltalmazni bennünket, hogy a mi földi rögös útunkon eljussunk te hozzád a mennyei dicsőségbe. Segíts, Uram, hogy engedelmeskedjünk neked. Segíts, hogy tudjunk akaratod és tetszésed szerint élni a hétköznapi életünkben. Segíts, hogy meglátsék rajtunk a te kegyelmed, a te szereteted, a te hatalmad, a te dicsőséged, hogy áldjanak és magasztaljanak téged az emberek mindenütt, ahol járunk és ahol kerünk. Dicsőség neked, hogy meghallgatsz és velünk vagy. Áldunk és magasztalunk ezért téged. Amen.